Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Minden szakértő egyetért abban, hogy a Közel-Keleten 4 napja kirobbant, totálisnak tűnő háború nem egyik napról a másikra kezdődött. A gyökerei az 1979-es iráni iszlám forradalomig, az iráni atomprogram felfutásáig és a 2015-ös közös átfogó cselekvési terv összeomlásáig nyúlnak vissza. Nem először látjuk, hogy mi történik, amikor egy regionális nagyhatalom geopolitikai ambíciói, vallási ideológiája és nukleáris képessége egyszerre válik globális biztonsági kérdéssé. A mai naprakészben nem a harctéri eseményeket követjük percről percre, hanem azt próbáljuk megérteni, hogy hogyan jutottunk idáig. Mit jelent valójában az iráni háború? Mi a kimondott cél, és mi az, amit egyik fél sem mond ki nyíltan? A képlet nem kétszereplős. Libanonban ott van a Hezbollah, nyíltan jelen van a Közel-Keleten az Amerikai Egyesült Államok, és ott vannak az öbölállamok is, amelyeknek a stabilitás létkérdés. Az, amit most látunk, nem egy újabb fegyveres konfliktus a térségben, hanem egy hosszú ideje érlelődő stratégiai ütközés nyílt szakasza. Ma egy különleges meghívottal szálazzuk szét az iráni háborút. Vendégem Daruzs Éliász, Beirut mellett élő, magyar-libanoni származású, Közel-Kelet kutató. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget.
Az iráni konfliktusról fogunk beszélgetni, a 4 napja zajló háborúról, de nem a harctéri jelenről, mert hogy az szinte percről percre vagy óráról órára változik, sokkal inkább a háború mögötti okokat próbáljuk megérteni, megértetni. És kezdjünk egy kis földrajzzal, mekkora ország Irán, mekkora Izrael, egymással nem határosak, mégis évek óta, évtizedek óta megvan a villongása két ország között.
Irán egy nagyon nagy országnak számít viszonylag. A területe körülbelül 1,6 millió négyzetkilométer, vagyis ha össze kell hasonlítani Izraellel, közel 100-szor nagyobb, mint Izrael, amelynek területe kevesebb, mint 22 ezer négyzetkilométer. Népességben is jelentős a különbség a két ország között. Iránnak több, mint 85 millió lakosa van, mint Izrael lakossága, az körülbelül 9 millió nagyjából. A két földrajzilag nem határos egymással. Nagyjából 2000 kilométer van köztük, ami elég sok. Több állam is van köztük, mint például, ha Irántól elindulunk nyugat felé, ott van Irak, Jordánia, és csak azután jön Izrael. A fenyegetés tehát nem közvetlen területi konfliktusból fakad, hanem inkább stratégiai és ideológiai szembenállásból. Irán forradalmi iszlamista rezsimje kiállította magát, mint a palesztinok jogainak a védekezője már a 80-as évek óta. Nyilván ezt saját érdekeinek is, nem csak ideológiailag csinálta. Irán regionális hálózatokon keresztül szövetséges, fegyveres szereplők támogatásával, amit angolul proxynak hívunk, az úgynevezett ellenállás tengely alatt gyakorolt nyomás Izraelre, míg Izrael Irán nukleáris és katonai programjait tekinti egzisztenciális fenyegetésnek. Iránon belül is, ha visszatérünk egy kicsit a népességre, Irán elég diverz egy ország, mivel egy hatalmas ország, ugye azon belül nagy a vallási, etnikai és kisebbségi diverzitás. Ugye általában úgy gondoljuk, hogy Irán többsége muszlim, igen, de ugye az iszlámon belül is. Igen, Iránnak a többsége 90%-ban az sejta, iszlám követői, viszont van jelentős kisebbség is Iránon belül, azok szuniták és más vallási felekezet alatt állnak például. még akár örmények és keresztények is vannak Iránba, meg zsidók is, egy zsidó közösség is él még mindig Iránba. Emellett ugye a perzsa, azaz a legfontosabb etnikai része, de az nem jelenti azt, hogy egész Irán perzsa. Ott vannak a balusok, az azerik, mint Azerbajdzsánba, akik inkább a törökökhöz állnak közelebb nyelvileg, meg etnikailag. Ott vannak a kurdok, ugyanúgy, mint a más szomszédos országokban, mint Törökországban, Irakban, Szíriában is, ugye a kurdok, és a kurd kérdése egy nagy jelentős kérdés. Tehát Irán egy eléggé divers ország, ahogy tudjuk.
Irán és Izrael, ez a két ország az arab világban mit képvisel, hol van a helyük a többi ország között?
Irán nem egy arab ország, egy perzsa identitású állam, saját történelmi civilizációval és nyelvvel, sőt több nyelvvel is, ahogy mondtuk, rendelkezik. Tehát inkább az iszlám világról kéne itt beszélni, mert vallásilag beszélünk, ugye nagyon sok arab nem muszlim, és nagyon sok muszlim nem arab. Ugyanakkor, ahogy már említettük, a többsége sejta. Ugye az iszlámban két nagyobb felekezet van, a sejták és a szuniták. A túlnyomó többsége az iszlám világnak, körülbelül 90%-a az ugye szunita. Irán pedig 90%-ban sejta, tehát a 10% kisebbségnek, a viszonylag kisebbség a nagy iszlám világban, azok ugye Iránban többséget jelentenek. De máshol is vannak sejták, például Irakban, főleg délen, Szíriában is vannak, és főleg Libanonban. Meg Jemenben máshol is, de nyilván ott eltérően, mert a séizmus belül is több felekezet és több árnyalata van. És ahogy mondtuk, azokban az országokban, ahol nagyon sok sejita kisebbségek élnek, mint a Libanonban, meg Jemenben, jelentős politikai és katonai befolyással rendelkezik, ahogy mondtuk, proxikon keresztül, mint például a Hezbollahval Libanonban. Az arab világ viszont, tehát ha csak az arab nyelvű országokról beszélünk, a viszonya Iránhoz megosztott. Egyes államok stratégiai fenyegetésként tekintenek rá, főleg megint, ha a szunita többségű országokról, meg a kormányaikról beszélünk, mint például Szaúd-Arábia, meg nagyjából az öböl, vagy ha főleg, hogy ezek az országok amerikai szövetségesei is, míg más szereplők pragmatikus együttműködést keresnek vele. Tehát, ahogy mondtam, eléggé megosztott.
Izrael hogyan ékelődik be az arab országok közé? Azt mondhatjuk, hogy az arab országok közé.
Na itt tehát két nagy különbséget kell tenni. Az arab társadalom között, és az arab államok meg kormányok között. Mert nagyon sok ország ugye itt a térségben nem demokratikus, tehát az állam meg a kormány az ugye nem reprezentálja a népnek a véleményét. Ha az arab közvéleményt akarjuk nézni, az arab közvéleményben Izrael megítélése történelmileg a palesztin kérdéshez kötődik. Tehát az arab társadalomnak a túlnyomó többsége úgy véli, hogy Izrael a történelmi palesztin területen épült, amit meg kifosztotta a palesztin őshonos népektől. És így kifosztotta a jogaitól, és erővel akarja ezt a helyzetet elérni az egész térségben. Tehát a többsége, itt megint a népről beszélek, a közvéleményről, a többsége negatívan áll hozzá. De ugyanakkor az utóbbi években több arab állam, és itt ugye az elitekről, a kormányról beszélünk, nem a népről, pragmatikus irányban mozdult el, és normalizálta kapcsolatait Izraellel biztonsági és gazdasági érdekek mentén. Ez történt például az arab öböli országok egy része, például az Abraham egyezményekkel, amit Trump ért el az első mandátum alatt.
4 napja tart a háború Izrael és Irán között. vagy Amerika, Izrael és Irán között, de hogy a rakéták a szomszédos országokba is bebetaláltak. Honnan indult a most szombaton kitört háború? Meddig kell visszamennünk az időben, hogy a konfliktus mögötti okokat megértsük?
Először is hangsúlyoztatni kell, hogy most egy történelmi nagy válaszúton állunk. Ugyanúgy, mint az öböli háború után, a 90-es évek elején, a mostani események nem egyszerű eszkalációt jelentenek, hanem egy regionális rend átalakulásnak a pillanata. Izrael stratégiai gondolkodásában Irán már évtizedek óta a legnagyobb hosszú távú biztonsági kihívásának számít. A korábbi nagy háborúk Izrael és az arab szomszédai, elsősorban, ha jól emlékszünk, Egyiptom, meg Szíria, meg valamilyen részben Irak és Szaddám alatt között zajlottak. Az áttörést a 70-es évek során, amikor az egyiptomiak meg az izraeliek békét kötöttek, majd utána ugye a Golán fennsíkon kialakult viszonylag stabil front Szíriával, így az elég egy kicsit, az egész egy kicsit megnyugszódott. A regionális konfrontáció súlypontja az 1979-es iráni iszlám forradalom után tolódott át Irán irányába. Az új teheráni rezsim az ideológia alapállása radikálisan Izrael ellenes és amerikai ellenes volt, mert az iszlám forradalmi ideológia a seita iszlamizmust és amúgy valamilyen bizonyos baloldali antiimperialista elemeket is kevert magában. Az Egyesült Államokat imperialista hatalomként definiálta, Izrael pedig ennek regionális előretolt bástyájáként értelmezi. Ugyanakkor pragmatikus dimenzió is van ennek. Irán a palesztin ügy és az izraeli ellenes retorika révén tudta növelni regionális befolyását. Ez ugye úgy csúcsodott ki az úgynevezett ellenállás tengelyben, amely a földközi tengertől húzódik, egészen Libanontól, a Hezbollával, utána ugye Szíriában Bashar al-Assad vezette rezsimmel, és aztán Irakban is a séita miliciákkal, Jemenben a Houthi mozgalommal, és kisebb mértékekben a Hamas, mert a Hamas ugye a szunita, nem séita, mint a többi, amit most emlegettünk, meg mint Irán, alkotják ezt a hálózatot. Ezt gyakran úgy is nevezték, hogy ez a séita félhold, ami ugye félholdként húzódik így a térképen, Irántól egészen a földközi tengerig. De két nagy dolgot kell itt említeni. A nukleáris erő és a balisztikus rakétaprogram. Irán stratégiai gondolkodásában az a meggyőződéssel él, hogy az amerikai szuperhatalmat csak nukleáris elrettentéssel lehet visszatartani. A teheráni vezetés azt a következtetést vonta le, hogy azok az államok, amelyek rendelkeznek atomfegyverrel, jóval kevésbé vannak kitéve közvetlen külső katonai beavatkozásnak. Ezt ugye láttuk, hogy például Irak, vagy Líbia, vagy más ország a térségben, aki meg nem rendelkezik atomerővel, azt nyilván veszélyeztetett így a külföldi meg az USA beavatkozásával. Miközben például Észak-Korea vagy Pakisztán nem, mert ők már rendelkeznek ilyenfajta erővel. Ezért a nukleáris program prioritássá vált. Ezzel párhuzamosan nyilván Izrael számára ez abszolút vörös vonal. Izrael úgy véli, hogy csak ő rendelkezhet nukleáris erővel a térségben, mert ugye nagyon jól tudjuk, ha nem is hivatalosan, hogy Izrael rendelkezik a nukleáris erővel a 70-es évek elejétől. Az izraeli kormány évtizedek óta, különösen Benjamin Netanyahu idején, következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy Irán nukleáris fegyverhez jutását minden eszközzel meg kell akadályozni, akár egyoldalú katonai akcióval, vagy más módon. Ennek az eszkalációnak különösen az október heti támadások után gyorsult fel, amelyek jelentősen meggyengítették Irán regionális proxy hálózatát, különösen a Hezbollah-t Libanonban, ahogy láttuk, 2023 és 2024-ben történt háború által eléggé meggyengült a Hezbollah, és más erőviszonyok kerültek ki a térségben, amely Teheránnak számára egyfajta előretolt védelmi vonalat jelentette, mert ezzel ugye Irán nem közvetlen, tehát hogy ez olyan, mintha külföldre akarja kivinni a háborút, és akkor nem a saját területén történnek az ilyen fajta összecsapások. Izrael ezt stratégiai lehetőségénként értelmezhette. Ha a külső védőgyűrű meggyengül, akkor meg elérkezett az az idő, hogy a közvetlen fenyegetést kezeljük, tehát Iránt. A 2025 júniusi 12 napos háború, amiben ugye az Egyesült Államok is bevonultak, már ennek az átrendeződésének az előképe volt. A mostani háború azután indult el, hogy a tárgyalási folyamatok gyakorlatilag kifulladtak, majd visszatérhetünk erre, hogy hogyan, és a felek arra a következtetésre jutottak, hogy a stratégiai kérdést, tehát az iráni nukleáris és balisztikus rakétaprogramot katonai eszközökkel kívánja rendezni.
Daruzs Éliász, Beirut mellett élő magyar-libanoni származású közel-kelet kutató a mai napra kész vendége, a 4 napja tartó iráni háború kapcsán beszélgetünk, és hát akkor folytassuk azzal, hogy hogyan fulladtak ki a tárgyalások. Csütörtök pénteken még arról kommunikált mind Washington, mind pedig Teherán, Omán közvetítésével, hogy már csak a technikai részleteken kell megegyezni, és megvan az úgynevezett atomalkú. Mi történhetett? Mintha most nyilván utólag könnyű okosnak lenni, de mintha azt látnánk, hogy a megegyezési szándék az nem volt valós a egyik vagy mindkét fél részéről sem.
Pontosan. Itt is térjünk vissza egy kicsit vissza a múltban, vagyis nézzük egy kicsit globálisan a helyzetet. Az Egyesült Államok Izrael legfontosabb stratégiai szövetségese, amely évtizedek óta katonai, pénzügyi, meg diplomáciai támogatást nyújtott. Az amerikai belpolitikában az izraeli támogató lobbycsoportok hagyományosan az egyik legbefolyásolt csoport a külpolitikai, mint külpolitikai érdekcsoportnak alkotója, ami érezhető hatással van Washington közel-keleti politikájára. Ez úgynevezett az AIPAC, ugye az a lobbycsoport federáció. Az elmúlt hónapokban valóban zajlott egy tárgyalási folyamat, de a kommunikáció alapján úgy tűnt, hogy már csak technikai részletek vannak hátra. A folyamat azonban szombat reggel de facto összeomlott, és itt kérdezhetjük, ahogy ön is kérdezte, hogy miért. Washington részéről olyan jelzések is érkeztek, hogy a tárgyalások részben taktikai célt szolgáltak, mint például főleg figyelem elterelés és időnyerést. Az ilyen párhuzamos diplomáciai és katonai előkészület, ami meglepetésekben működő katonai hadműveletek révén működik, ezek nem ismeretlen sem az amerikai, sem az izraeli stratégiai kultúrában. Mert ezt úgy vélik, hogy oké, most akkor csinálhatunk olyat, hogy diplomáciailag elterelést és figyelem elterelést követünk el, miközben mi meg szépen lassan már tudjuk, hogy megtámadjuk, és akkor meglepetésként éri Iránt a támadás. ezt már több helyen is csinálták, tehát ez nem újdonság. Libanonban is az izraelik a Hezbollah ellen 2024-ben ugyanúgy indultak, hogy szeptemberben, tehát 2024. szeptemberén, amikor kitört az eszkaláció a Hezbollah és Izrael között, úgy volt, hogy tárgyalások folyamatában vannak, egyfajta deeszkaláció irányában, meg tűzszünet irányában, viszont amikor ez már folyamatban volt, az izraelek meggyilkolták Hassan Nasrallah, tehát a Hezbollah vezetőjét. Tehát sokszor használnak ilyenfajta taktikát. Más elemzők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy erős izraeli nyomás állt az amerikai kormányzatra. Izrael például régóta jelezte, hogy ha Washington nem lép fel határozottan az iráni nukleáris program ellen, akkor ők meg egyoldalúan is készek lesznek cselekedni. Tehát nagyjából így kell ezt az egészet látni.
A beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy nem fogunk az aktuális harctéri állapotokról beszélni, mert hogy óráról órára változik ez. A beszélgetésünket ma délben rögzítettük, de térjünk ki arra picit, hogy az elmúlt 4 napban hová eszkalálódott a háború, és ön Libanonban él, Libanon is valamilyen szinten részessévé vált már ennek a háborúnak.
Tudjuk jól, hogy amikor szombat reggel az izraeliek és az amerikaiak megtámadták Iránt, Irán úgy válaszolt, több helyen is válaszolt, főleg az öböli országokban, ahol nagyon sok amerikai bázis létezik, meg más energiai és gazdasági célpontokat is ért el, mert Irán sokszor ezt a fajta hibrid, másfajta módszereket is, harci módszereket használ, és ugye Izraelt is támadta rakétákkal. Nyilván balisztikai rakétákkal nem rendelkezik annyi rakétával, hogy ezt egyből kidobja, főleg, hogy a hosszú távú, amit Izraelt el tudja érni, az ugye azzal nem is olyan sokkal rendelkezik. Tehát itt a becslések szerint 2 és 3 ezer rakéta között áll. De nyilván egy rakétához más is kell, például az a platform, amiről elindul a rakéta. És azt állítólag az izraeliek meg az amerikaiak már júniusban is, de most is eléggé sokat rongáltak és bombáztak, és megsemmisítették ezt a fajta erőt. Tehát Irán nagyon sok más lehetőséggel is rendelkezik, amit próbált ugye kihasználni. Na, ott vannak a proxik, de ahogy említettem, a Hezbollah már nagyon, tehát Libanonban lévő proxia, ugye már nagyon meggyengült az elmúlt háború során, és az azután lévő tűzszünet során, ami november 2024-e óta tart, de Izrael meg minden nap megszegi ezt a tűzszünetet, és ő kimondja, hogy Hezbollah pontokat és célpontokat támad meg. Így tehát például egy év alatt több mint 300 ember vesztette életét Libanonban a tűzszünet alatt. Ennek becslések szerint lehet, hogy egy kicsit kevesebb, mint a fele azok Hezbollah katonák, harcosok, viszont vannak köztük civilek is. Na és ami történt, az az, hogy tegnap reggel óta Libanon is belekerült ebben, mert ugye úgy volt, hogy a tűzszünet alapján a libanoni hadsereg bevonul Dél-Libanonban. Ott meg lefegyverezteti a Hezbollát, a Hezbollah meg kivonul, és szépen lassan a Hezbollah meg visszaadja a fegyverét, és akkor megint Libanonban csak egy szuverén, mint minden szuverén országban, ugye egy hadseregnek van a harci erő monopóliuma, ami Libanonban nem volt, mert a Hezbollah is tartotta ezt. Na és akkor hétfő hajnalban viszont arra kelnek a libanoniak, hogy egy pár tucatnyi rakéta indult el Dél-Libanonból Izrael felé. És csak később utána jelentette be a Hezbollah, hogy ő vállalja ennek a felelősségét. Izrael meg pont ezt várta, pont ezt a zűrügyet várta, hogy be tudjon megint avatkozni nagy rővel a libanoni fronton, és hogy véget vegyen a Hezbollah erejével. És akkor arra keltünk mindannyian, én is az ágyból úgy ugrottam ki, hogy Izrael megválaszolt, és Dél-Beirutban, amit úgy vélt, hogy Hezbollahi katonai, meg magasrangú katonai embereket támadott és likvidált bombázásokkal, és azóta Libanon is belekerült ebben a háborúban. Most nem tudjuk, mi lesz, de nyilvánvalóan napról napra eszkalálódik a helyzet. Látjuk, hogy már az amerikai nagykövetség is megkérte, hogy az amerikaiak távol vonuljanak ki Libanonból, de ugyanúgy tizen valamennyi más arab országból is, és emellett ugye látjuk, hogy Dél-Libanonban az izraeli hadsereg lehet, hogy akár szárazföldi beavatkozást is követne el, ami azt jelenti, hogy újra a megszállás Dél-Libanonnak a megszállása.
Donald Trump amerikai elnök 3 nappal az első rakétázás után szólalt meg tegnap, és azt mondta, hogy Amerika továbbra is nagyszabású katonai műveleteket hajt végre Iránban, annak érdekében, hogy véget vessen az iráni rezsim jelentette fenyegetésnek. Nagyon gyorsan tegyük hozzá, hogy a legfőbb vallási és politikai vezetőt, Ali Khamenei ajatollah likvidálták. A kérdés csupán az, hogy lehet-e rendszerváltást elérni kívülről? Ugye az a kimondott célja az Amerikai Egyesült Államoknak.
Ugye Donald Trump retorikájában valóban megjelent ez, viszont Trump politikai stílusát ismerve nem feltétlenül ideológiai alapú demokrácia export az elsődleges motivációja, hanem inkább ilyen transzakcionális fajta dílekre akar kijutni általában. És ebben a retorikában, amit az amerikai kommunikációból gyakran ilyen fajta, egyfajta humanitárius keretekben lehet helyezni. Nyilván különösen az iráni tüntetések és azok véres leverése után, ami januárban történt, ez ugye jól illeszkedik abban a narratívában, hogy az Egyesült Államok az elnyomott iráni nép oldalán áll, viszont az amerikaiaknak a fő kérdés nem feltétlenül a rezsim típusa, hanem ugye, ahogy említettük, az iráni nukleáris és rakétaprogram, és Teherán regionális katonai hálózata, mint például a Hezbollah Libanonban. Viszont Izrael ezzel szemben sokkal egyértelműbben érdekelt az iráni rezsim gyengi, vagy leváltásában inkább. Netanyahu is több alkalommal beszélt arról, hogy megváltoztatja a Közel-Kelet arcát, már ugye október 7-e után. Ez geopolitikai értelemben azt jelenti, hogy Izrael egy olyan regionális környezetet kialakítására törekszik, ahol semleges vagy vele együttműködő kormányok kerülnek pozícióba. Ez történt például Szíriában az Assad rezsim bukásával, és Irán ennek az utolsó bástyája mondjuk az egész új rendnek itt a Közel-Keletben. Tehát megint Trumpnak a retorikája lehet, hogy rezsimváltoztatás, viszont ez nem jelenti azt, hogy ugyanakkor azt akarja. Nyilván az izraelieknek ez egyértelműebb. Kitérve gyorsan megint Ayatollah Khamenei-ra, először is megint itt az iszlám világról kell beszélni, nem az arab világról, hogy ki ő és mi a jelentősége. De azon belül is, ahogy mondtuk, ő a seizmus, a seizmuson belül kell értelmezni a pozícióját, tehát az iszlám ugye két nagy felekezetre lehet felbontani, a szunita és a sejta felekezet. A sejta ugye nincsen többségben az arab és iszlám világban, csak körülbelül 10%-a, kevesebb, mint 10%-a a muszlimoknak világszerte azok sejták. Na és azon belül van egy része, akik akik amúgy is a 12-es imámos sejtáknak hívjuk, tehát azon belül is vannak többfajta sejta felekezetek, akik például 12 imám után mentek, az is egy felekezet, de amit ezzel mondani akarok, az az, hogy amikor Khomeini az iráni iszlám rezsimt hozta be 1979-ben, annak ugye az ideológiája az arra a pontra is épült, hogy tehát egy újfajta forradalmi értelmezésének a seizmusnak is azon belül, ami aszerint a földön lévő embereknek a mostani kell egy vezetője, egy lelki vezetője, aki nyilván vallási rendel és többfajta rendelkezéssel is áll, és kitalálta ezt a koncepciót, ami a Veli-e-Faki, Irán Perzsául, arabul Veli-e-Faki, és Khomeini és utána Khamenei ezt a pozíciót vitte. Ez olyan, mint a sejtáknak a pápája nagyjából, tehát vallási, de nyilván az iszlámba ugye tudjuk, hogy nem mint Európában, ugye a kereszténység elválasztotta a politikát a vallástól, itt ugye nem úgy történik, tehát a politikai, a vallási líder ugyanakkor a politikai líderre is egy országnak, és ezen épült Irán, tehát Khamenei nyilván nem az összes sejtáknak, de azoknak a sejtáknak, akik követik világszerte ezt a felekezetet, tehát a Wilayat al-Faqih, azoknak, még akkor is, ha nem is irániak, lehetnek sejták Libanonból, akár Pakisztánból, akár más országokból, ott is, ezekben az országban is, ugye nagy jelentősége van, mert ugye ez a lelki vezetőjüknek vagy ő a lelki és vallási vezetőjük.
Itt a rendszerváltásról beszéltünk. Az iráni népnek mekkora része állna egy rendszerváltás mögé, illetve mennyien támogatják a veszni látszó rezsimet, vagy egyáltalán a nemzetállam, mint koncepció, az milyen Iránban?
Ahogy mondtuk, Iránban nem lehet teljesen nemzetállamról beszélni, mivel nagyon sok vallási és etnikai kisebbségből áll össze, tehát nem lehet egy nemzetről beszélni, mint ahogy nagyon sok helyen, akár Közép-Kelet-Európában is, amikor erről a kisebbségek ügyekről beszélünk. Irán, ahogy mondtuk, egy hatalmas ország, azon belül ott vannak a perzsák, a balusok, a kurdok, az azerik, a vallásilag a sejták, a szuniták, a keresztények, a zsidók. Azon belül sem a perzsák, tehát a sejta perzsák nincsenek viszonylag mindig többségben. De ha csak azokról is kéne beszélni, tehát akik az iráni perzsa nemzeti identitásot reprezentálják, és azon belül ugye a sejizmusnak is a Wilayat al-Faqih-nak az erős tengelyét, azon belül is ott vannak akik a rezsimmel szimpátiában állók, és nyíltan támogatják a rezsimet. Ezt ugye tudtuk, hogy az elmúlt években ugye csökkent folyamatosan a támogatsága, ami főleg a külvárosokban és vidéken volt. Nyilván a városi értelmiség és elit ugye inkább rezsim ellenes volt, de ahogy mondtam, az mindig is a támogatsága az nagyjából ilyen egyharmad körül forgolódott. Aztán ott vannak azok, akik nem támogatják, de azon belül sincsen egy olyan egyfajta összmozgalom, aki tudja, és aki egy alternatívát tudna hozni a jelenleg, főleg belülről, mert ugye nagyon erős nagyon erős a beszízs, tehát az ottani titkos szolgálat és rendőrség, akik ugye nagy represszióval álltak és állnak mindig mindenfajta ellenzéki mozgalom ellen. Tehát nagy a harag Iránon belül, sokan akarják megdönteni ezt a rezsimet. Nyilván még vannak akik támogatják a rezsimet, de egyre kevesebben, viszont nincs még reális alternatíva, főleg belülről, legalábbis még nem látjuk. Kívülről ugye ott van a sáhnak a fia, de a sáh, ugye, akit 1979-ben a forradalmárok ledöntöttek, ugye az se volt egy demokratikus, nyitott arc, hanem ő is represszióval állt hozzá a saját népéhez, és az is egy ilyen diktatúra félén alapult. Ugye tudjuk jól, hogy azt a rezsimet is ugye egy anno a Mossadé a kormányt döntötte le a CIA, és hozta a sáhot, hogy amerikai párti legyen az ottani rendszer. Tehát Iránon belül azért megvan az, hogy tudjuk, hogy mi, mint irániak, tudjuk, hogy a nagy hatalmak, főleg az USA mindig is érdekekkel áll, és akar sok mindent, viszont meg akarjuk dönteni ezt a rezsimet, de még alternatívát szerintem még nem látunk a mai napon.
Elképzelhetőnek tartja, hogy Reza Pahlavi visszatérjen a kényszerű számüzetésből Iránba? Lehető az alternatíva?
Ezt most egyelőre egyáltalán nem lehet látni. Attól függ, hogy meddig tart ez a háború, és mi lesz a következménye, és hogyan áll hozzá az iráni nép, főleg az ottan élők. Lehet, hogy az ottan élők nem úgy látják, mint a diaszpora, tehát akik más országban élnek, mert ugye láttuk, hogy akik Európában, meg Amerikában élnek, az ottani iráni diaszpora ugye kiállt, és lehet, hogy a régi iráni zászlót, tehát a sáh idei zászlót lobogtatta, de attól még nem azt jelenti, hogy egyből a sáhot akarják, mint új vezetőként. Na, de itt az is a kérdés, hogy milyen messzire tud menni az amerikai és izraeli beavatkozás, és ha úgy alakul, akkor ők fogják-e odarakni, mint vezető, vagy sem. Tehát szerintem még a mai napon még erre nagyon nem lehet válaszolni, és nem nagyon lehet látni a kiutat.
Zárásként beszéljünk arról, hogy mit hozhat a jövő. Donald Trump amerikai elnök tegnap azt mondta, hogy jól haladnak a harcok, a másik mondatával viszont megcáfolta ezt, és azt mondta, hogy hát fontolgatja azt, hogy szárazföldi haderőt vessen be. Azt is mondta, hogy elsőre 3-4 héttel számoltak, most úgy látja, hogy sokkal több időt fog tartani ez a háború. A mai hírek arról is szólnak, hogy az öböl államoknak egy része arra kéri Donald Trumpot különböző csatornákon keresztül, hogy mielőbb vessen véget annak a vérengzésnek, ami jelenleg tart, hisz Irán a környező országokat, a környező reptereket, az ottani amerikai támaszpontokat is támadja. A turizmus, a nyugattal való kapcsolat az is meggyengülni látszik. Tudjuk most, 4 napja tart a háború, ez a szakasza, hogy mi várható?
Ahogyan ön is mondta, mivel nagyon sok adatok meg elemzéseket is lehet látni mindkét oldalról, hogy mik történnek, és mi zajlik el a mostani a 4. nap után, és ahogy Trump is mondja, hogy egyszer azt mondja, hogy 4-5 hét, vagy több is, vagy pár nap, mindig más mond, Az a baj, hogy a mostani helyzetben egyáltalán nem tudni és nem látni, hogy mi lesz ennek a vége. Minden olyan elemzés, ami racionálisan akar hozzáállni, azt minden egyes adat most megcáfolja. Tehát senki sem képzelte el például, mindenki tudta, hogy Irán meg fogja támadni mondjuk az amerikai bázisokat, vagy Izrael ellen fog rakétákat küldeni. Viszont senki sem látta azt, hogy Irán még tovább viszi a dolgokat, mint például a Szaúd-Arábiával lévő amerikai nagykövetséget is megtámadta, és más helyeket is. Szerintem itt megint az van, hogy az iráni rezsim látja azt, hogy most úgy áll hozzá, hogy ez egy egzisztenciális háború. Tehát mindent meg fog tenni, hogy kiálljon, ellenálljon, és ne hagyja, hogy hogy az amerikaiak és az izraeliek eljussanak arra a célhoz, hogy ledöntsék ezt a rezsimet. A másik oldalról Trump ugye változó, az amerikai adminisztráción belül is ugye változó mindig, hogy hogyan áll hozzá egy napról a másikra, láttuk ezt más helyen is a világban, tehát itt sem lehet nagyon látni, hogy mi lenne a kiútja ennek. Az öböli országok meg nyilván nekik ez egyfajta rémálom, ami most történik, mert főleg az öbölmenti emírségek, ha arra gondolunk, hogy Bahrein, vagy az Emirátusok, tehát Dubaj, Abu Dhabi, stb., ők mindig is erre építették az identitásukat, meg a gazdaságukat. Arra építették, hogy ők ebben a nagy, úgymond dzsumbujba, ami a Közel-Kelet, ők olyan országok, ahol nincsenek konfliktusok, és lehet jönni befektetni, ott élni, és turizmusként, vagyis turistánként oda menni. Ez most jelenleg totálisan leállt, a repterek sem működnek, tehát nekik meg egyáltalán nem ez az érdekük. A másik oldalon meg ugye ott van a Hormuzi szoros, ahol ugye átmennek a hajók, a világ energiai piac is emiatt ugye fel tudna borulni. Láttuk, hogy az olajnak az ára is emelkedett, legalább 8%-ban az elmúlt napokban. Ezt az egész világ sem fogja bírni, mert ugye válság is lehet belőle, tehát nagyon-nagyon sok tényezők jönnek itt létre, még nem beszéltünk Izraelről, akinek nyilván a célja azt, hogy egyszer is mindenkorra végezzen ezzel a veszéllyel, ami neki az iráni rezsim, a balisztikai programja, rakétaprogramja és a nukleáris programja. Tehát annyi tényező van itt, és most, mint ez a negyedik nap, még előre láthatóan egyáltalán nem lehet tudni, hogy hogyan fog ez tovább fokozódni.
Daruzs Éliász, Beirut mellett élő magyar-libanoni származású Közel-Kelet kutató volt a mai napra kész vendégem. Köszönöm az elemzést.
Én köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.